Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Strasser Andrea. Mai műsorunkban újabb izgalmas és érdekes témák kerülnek elő. Mostantól könnyedén kiszámolhatjuk a vízlábnyomunkat, ha egyáltalán tudtuk, hogy létezik ilyen, hogy hogyan számolhatjuk ki, azt is elmondom majd. Saját sávokat kaphatnak az önvezető autók, erről is szó lesz. Fából építettek szélturbinát Svédországban, ott sok a fa, újra hasznosítható műanyagból építhetnek bicikliutat, 1000 kilométeres sebességgel száguld majd a vákumvonat, többek között erről is szó lesz, és minden nyáron egyre többet bosszankodunk a szúnyog invázió miatt. Hozok egy jó hírt ezzel kapcsolatban, az egyre melegedő idő felgyorsíthatja a szúnyogok öregedését, ezzel a témával fogok kezdeni, maradjunk együtt.
A tudomány mai állása.
Öregíti a szúnyogokat a meleg, és mostantól könnyedén kiszámíthatjuk a vízlábnyomunkat. Persze meg lehet, hogy eddig nem is nagyon számoltunk azzal, hogy az utóbbi létezik. Ezzel a két témával kezdünk. Gyengítheti a szúnyogok immunrendszerét a klímaváltozás, és felgyorsíthatja az öregedésüket, számol be egy új kutatásról a National Geographic. A Vanderbilt Egyetem kutatói számoltak be arról, hogy miként hat a klímaváltozás és a felmelegedés a szúnyogok immunrendszerére. Arra jutottak, hogy a melegedés felgyorsítja a szúnyogok öregedését és gyengíti azok immunrendszerét, így a szúnyogoknak azok a fertőzései, melyek saját magukat betegítik meg, súlyosabb hatásúak lesznek. A szúnyogok maguk is védekeznek saját kórokozóik ellen, ennek egyik módszere az úgynevezett melanizáció. A megfertőződött szúnyog immunrendszere melanin burokba csomagolja a kórokozókat, így azok nem tudják kifejteni a szúnyogra nézve káros hatásaikat. Viszont szám szerint 7000 különböző hőmérsékleten felnevelt szúnyoggal végezték el a szóban forgó kísérletet, amely alatt kiderítették, hogy ez a folyamat, a melanizáció sérül a melegebb környezetben élő szúnyogoknál. Ezek a szúnyogok ezután kevésbé hatékonyan tudtak a saját betegségeikkel szemben fellépni, és a kutatók szerint ez azt is jelentheti, hogy hamarabb elpusztulnak, így talán nem lesz esélyük az embert megfertőző kórokozók terjesztésére sem, és persze arra sem, hogy még több csípést okozzanak nekünk.
Hírek a tudomány világából.
Szintén a National Geographic, illetve az NG24.hu számol be arról, hogy mostantól könnyedén kiszámolhatjuk a vízlábnyomunkat. Egyáltalán tudunk arról, hogy ilyen létezik? Én eddig nem nagyon számoltam vele, persze arról már régóta hallunk, hogy a vízfogyasztásunkra oda kell figyelnünk, nem tehetjük meg, hogy tovább pazaroljuk a csapvizet, no de lássuk, hogy miről van szó. A számunkra látható vízfogyasztás mellett létezik a virtuális víz. Fogyasztás is. Itt arra kell gondolnunk, hogy azoknak az élelmiszereknek az előállításához, melyeket megvásárolunk és fogyasztunk, sőt, azoknak a tárgyaknak az előállításához, melyeket megvásárolunk, szintén használnak vizet. Hazai egyetemünk, a Pannon Egyetem kutatói készítették el az úgynevezett finnish vízlábnyom kalkulátort, amelynek segítségével bárki ellenőrizheti, hogy egy nap alatt átlagosan hány liter valós és virtuális vizet használ el. Csak pár adat és szám az érdekesség kedvéért. A ruha, amit éppen viselünk, körülbelül 20 ezer liter víz felhasználásával készülhetett el. Egy telikád 120 liter vizet igényel, míg ha az uhanyzó alá állunk, akkor 40 liter is elég a tisztálkodáshoz. A kézi mosogatás során átlagosan 90 liter vizet használunk el, míg a mosogatógépnek csupán mintegy 10 liter víz kell az edényeink megtisztításához. Szinte hihetetlen, igaz, kedves hölgytársaim, amikor megy a mosogatógép, mondjuk már másfél órája, akkor gyakran mondjuk, hogy hú, mennyi vizet pazarolhat, vagy használhat el, máskor talán mégiscsak kézzel kéne mosni, de nem, állítólag ezek a valós számok, és akkor még egy-két adat, 4 szelet kenyér előállításához 120 liter vízre van szükség, 1 kg marhahús előállításához 15.414 liter vízhez. Érdemes egyszer kipróbálni a Finish vízlábnyom kalkulátort.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Új felfedezés az anatómiában, hogy felfedezték az agy úgynevezett elvezető csatornáját az orr mögött, hogy mit jelent számunkra mindez, már is mondom, és félelmetes tényt tárt fel egy új kutatás. A vizsgálat alapján nem tudnánk megjavítani a mesterséges intelligenciát, ha megvadulna. Erről a két témáról lesz szó a következőkben. A felfedezésekről a rakéta.hu számolt be, ami az orr mögötti új elvezető csatornát illeti. Azért lehet fontos a számunkra, mert bizonyos betegségek kezelésében is változást hozhat az ismerete. Habár ezt a bizonyos csatornát egyelőre csak egereknél és majmoknál mutatták ki, feltételezhetően jelen van az embernél is, és ha így van, akkor újra kell gondolni az agy gerincvelői folyadék keringését, ami olyan betegségek megértésére és kezelésére is hatással lehet, mint az Alzheimer. Gondoljunk egy pillanatra egy piramisra. Labirintusszerű titkos járatokkal lehet tele, de a szakemberek azt mondják, hogy egy piramis zegzugos járatai semmik azokhoz a titkos járatokhoz képest, amelyek a testünkben vannak, ugyanis ha van tudomány, amiről mindent tudunk, akkor az az anatómia, mégis a közelmúltban felfedezték ezt az úgynevezett csatornát, ami egyfajta nyirokfonat, és amely mint egy hálózat a torok felső részén található az orr mögött. A szakértők eddig úgy vélték, hogy az úgynevezett cerebrospinális folyadék az agy és a gerincvelők körüli vénákon keresztül távozik, és nagyjából ezt rúgja fel a mostani felfedezés, eszerint ugyanis ez a folyadék valójában a nyirokcsomókon keresztül távozhat. A kutatók most azt tervezik, hogy tovább igazolják ezeket az eredményeket főemlősökön és az embereken is. A végső cél pedig annak kiderítése, hogy a nyaki nyirokerek aktiválása potenciálisan megelőzheti vagy lassíthatja-e az Alzheimer-kor progresszióját a cerebrospinális folyadék kiürülésének a fokozásával.
A tudomány mai állása.
Egészen más témával folytatjuk, bár a mesterséges intelligencia is átvitt értelemben emberi. Úgy is mondhatnánk, hogy félelmetes tényt tárt fel egy új kutatás. A vizsgálat alapján nem tudnánk megjavítani a mesterséges intelligenciát, ha megvadulna. Számos film dolgozta már fel, hogy egy robot vagy gép önállóan kezd el gondolkodni és cselekedni, úgyhogy az embernek már nincs ráhatása. Nos, majdnem erről van szó, ugyanis egy új kutatás feltárta, hogy a jelenlegi biztonsági megoldásaink nem képesek korrigálni a rosszindulatú viselkedést a nagy nyelvi modellekben. A mesterséges intelligencia kutatói felfedezése alapján ezek az eljárások nem csak a megtévesztő tevékenységeket nem tudták kiküszöbölni, hanem véletlenül meg is tanították a mesterséges intelligenciát, hogy elrejtse a helytelen viselkedését. A kutatás során a szakemberek bevetették az úgynevezett gondolati láncot is, lehetővé téve a tudósok számára, hogy betekintsenek a mesterséges intelligencia döntéshozatali folyamataiba. A biztonsági technikák azonban még ezekkel együtt is elégtelennek bizonyultak, mivel a mesterséges intelligencia megtanulta, hogy csak akkor reagáljon ellenségesen, ha észlelte a konkrét telepítési okot. Magyarán ezzel gyakorlatilag újfent elrejtette a rossz indulatú szándékát. Új felfedezés az anatómiában, hogy felfedezték az agy úgynevezett elvezető csatornáját az orr mögött. Ez a felfedezés többek között az Alzheimer-kor kezelésében lehet fontos, és Egy új vizsgálat alapján nem tudnánk megjavítani a mesterséges intelligenciát, ha megvadulna. Erről a két témáról volt szó. Lássuk, mivel fogjuk folytatni. Két újabb érdekességgel: saját sávokat kaphatnak az önvezető autók, és az egyre nagyobb klímaberendezés igényt adiabatikus párásítókkal lehetne kiszolgálni.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Két érdekességről is beszámolt a napokban az okosipar.hu. Saját sávokat kaphatnak az önvezető autók, és az egyre nagyobb klímaberendezés igényt úgynevezett adiabatikus párásító rendszerekkel lehetne kiszolgálni. Kezdjük az első témával. A kifejezetten autonóm autók számára kijelölt sávok jelenthetik az egyik megoldást az önvezető autók biztonsági problematikájára. A buszsávok mintájára az önvezető autóknak kijelölt sávok segíthetnek eloszlatni a szkeptikus hangok aggályait. Egy ausztrál tanulmány számítógépes modellezéssel kimutatta, hogy a szóban forgó, dedikált sávok javíthatják a biztonságot és a forgalom áramlását. Bár széleskörű elterjedésről még korai beszélni, az vitathatatlan, hogy emelkedőben van az önvezető járművek száma. Ezek az autók és teherautók nem csak a vezetői élményterén ígérnek szintlépést, hanem hatékonyabbá és olcsóbbá tehetik a teherfuvarozást is, kivált kép, ha saját közlekedő sávot kapnak. Várhatóan sokaknak kulturális sokkot okoz majd az a lélektani pillanat, amikor az iparágban dominánssá válik az önvezető járművek jelenléte, azaz egy masszív tömeg vár majd megnyugtató tájékoztatást és válaszokat. Egy nemrég végzett felmérés szerint a dedikált sávokról kérdezettek 63%-a támogatta ezt a műszaki megoldást, hiszen az önvezető autók a külön sávokkal mintegy ellennének szigetelve az emberek által vezetett járművektől.
Hírek a tudomány világából.
Térjünk át a másik témánkra. Abban biztosan egyetértünk, hogy ma már nehéz kibírni a nyarat légkondicionáló berendezések nélkül, nem csak az autóban vagy otthon, hanem a munkahelyen is. Egyre több vállalkozás keresi azokat a költséghatékony megoldásokat, amelyek segítenek a termelő és munkavégzési helyiségeket optimális hőmérsékleten tartani. A klímaberendezések használata mára már általánossá vált, azonban a megnövekedett energiaárak mellett működtetésük költséges. Vajon milyen modern technológiai alternatívákat használhatnak a vállalkozások ebben a helyzetben? Nos, egy lehetséges megoldás, amelyet érdemes szem előtt tartani, az a közvetlen párásítás lehetősége, ami számos előnnyel járhat a hűtés terén. Az úgynevezett adiabatikus párásító rendszerek támogatják a klímaberendezések hatékonyságát, és a helyi körülmények függvényében akár helyette is azokat. Az adiabatikus állapotváltozás vagy adiabatikus folyamat olyan állapotváltozás, amely során a termodinamikai rendszer és környezete között nem jön létre hőátadás. A rendszeres párásításnak köszönhetően akár tartósan 2 és 5 Celsius fok közötti hőmérséklet csökkenés is elérhető, mindössze a hagyományos klímaberendezések energiafelhasználásának töredékéért. A légkörben finom vízcseppekkel történő teljes abszorpció ugyanolyan elven működik, mint amikor az ember izzad. Ennek eredményeként hűtő hatás lép fel, ami az elpárologtatás alapját képezi. Egy magas nyomású fúvókás levegő párásító által leadott 100 liter víz kereken 70 kW hőt vesz fel, és mindössze 0,6 kW energiafelhasználással jár. Ez sem hangzik rosszul, és az is biztos, hogy az alacsony páratartalom és a magas hőmérséklet nem csak kellemetlenséget okoz a munkavállalóknak, hanem negatív hatással is lehet az egészségükre, a munkatempójukra és a munkakedvükre is. Az alacsony páratartalom pedig csökkenti a levegő minőségét, ami allergiás reakciókat és légúti problémákat okozhat. Ugyanakkor a megfelelő páratartalom javíthatja az egészséges környezetet, mivel segít a szennyeződések és porrészecskék megkötésében. Ezen kívül az optimális páratartalom fenntartása fontos az anyagok hatékony használatához is. A klímaberendezések mellett tehát a párásító rendszerek biztosíthatják a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat még az extrém hőhatásnak kitett helyiségekben is. Saját sávokat kaphatnak az önvezető autók, és adiabatikus párásító rendszerekkel is hűthető a levegő. Ezekkel a témákkal foglalkoztunk az elmúlt percekben. A következőkben visszatérünk majd mindjárt az autókhoz. Már az autó funkcióit is szabályozza az új Apple CarPlay. Ez lesz az egyik téma, amivel folytatjuk, és működik a fából készült szélturbina Svédországban. Ez lesz a másik érdekesség.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Már az autó funkcióit is szabályozza az új Apple CarPlay, és működik a fából készült szélturbina Svédországban. Ezzel a két témával folytatjuk. Ami az Apple-lel kapcsolatos hírt illeti, a New Technology számolt be arról, hogy jelentősen továbbfejlesztett, következő generációs CarPlay-t jelentett meg 2024-ben az Apple. A cég a fedélzeti számítógépek eredetileg iPhone-ok tükrözésére épített ökoszisztémáját bővíti, sokkal kiterjedtebb megoldásokkal. Az utasok sokkal nagyobb hozzáférést kapnak vele a jármű információkhoz, amelyek segítségével nagyobb mértékben irányíthatják az autó funkcióit. Az Apple a weboldalán erősítette meg, hogy a következő generációs CarPlay támogatással ellátott járművek első modelljei már idén bemutatkoznak, és azokat az automárkákat is felsorolta, amelyek legújabb modelljei be már a friss CarPlay-t integrálják. A beszámoló szerint az Apple ezentúl hozzáférést enged olyan funkciókhoz is, mint a tolatókamera, a klímaberendezés, a média, a rádióállomások, sőt, a jármű diagnosztika, valamint bővebb utazási információkat fog elérhetővé tenni, köztük a megtett távolságot, az üzemanyag vagy energiahatékonyságot, a jármű átlagsebességét és még sok minden más. Is. Elektromos járművek esetében pedig az alkalmazás megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, a töltés állapotát, az időt és minden szükséges információt az akkumulátorról. A várható CarPlay-jel kapcsolatban a fentiek ellenére még mindig sok a kérdőjel. Az Apple nem jelezte például, hogy a világ mely régióiban vezeti be még ebben az évben, ahogy azt sem, hogy a már meglévő CarPlay támogatása rendelkező járművekbe milyen funkciók csorognak le a friss verzióból.
A tudomány mai állása.
A másik témánk is technológiai hír, de Svédországba utazunk érte. Működik a fából készült szélturbina, jelentette Svédország, illetve a rakéta.hu. Bizonyára már sokan hallottunk a szélturbinákat érő kritikákról, környezetbarátnak minősítjük őket, miközben az előállításuk és az anyaguk nem feltétlenül környezetbarát. Nos, ez is változhat hamarosan. Svédország Skara nevű településén lépett működésre, és be ugyanis decemberben az a rendhagyó szélturbina, amelynek tornyát a szokásostól eltérően nem acélból, hanem fából készítették el, ezzel elősegítve a karbon negatív működést. Bár a turbinának nem minden alkatrészét építették faanyagból, a lapátok például üvegszállal megerősített polimerből állnak, és a gondola is hagyományos anyagokból készült, de a torony természetes kialakítása is elegendő ahhoz, hogy környezetbarátabbá tegyék a struktúrát a gyártócég szerint. A turbina tornyát 200 darab lucfenyőből készítették el, és a gyártócég szerint az acéllal ellentétben ez így karbonnegatívnak mondható, ha az anyagának teljes életciklusát vesszük figyelembe. A torony egyébként 105 méter magas, laminált furnérfaanyagból készült, amelyet egész vékony furnérrétegek összeragasztásával állítanak fordulhatnak elő, és különösen nagy teherbírással rendelkezik, így megfelelő alapot biztosít a torony számára. A fából készült torony másik hasznos jellemzője, hogy elkészítése jóval kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár, mint az acélé, és a hozzávaló anyagok teljes élettartamát figyelembe véve karbonnegatívnak mondható, mivel a fák széndioxidot nyelnek el. És hogy mire képes a fából készült szélturbina? Teljesítménye egyelőre csak 2 megawattos, így mindössze néhány száz otthon energiaellátásához tud hozzájárulni, de a jövőben ennél nagyobb méretű fatornyos turbinák is követhetik, sőt, akár a lapátok is elkészülhetnek fából hamarosan. Az autókról, illetve az új Apple CarPlay működéséről volt szó az imént, illetve a fából készült szélturbináról. Lássuk, hogy mivel foglalkozunk majd a következőkben. Egy kérdés, a jövő műanyag bicikli úton okos kukák felé vezet? Mindjárt megválaszoljuk, és 1000 kilométeres sebességgel száguld majd az új kínai vákumvonat. Vajon beülnénk egy 1000 kilométer per óra sebességgel száguldó vonatba, miközben még egy utasszállító repülőgép sem halad ennyivel.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A jövő műanyag bicikli úton okos kukák felé vezet, és beülnénk-e egy olyan vonatba, amely 1000 km per órás sebességgel száguld, nem halad, száguld, a gyártástrend hírei, illetve kérdései következnek. Kezdjük a kukással. Idén tervezetten elindul a kötelező visszaváltási rendszer, ennek keretében már Magyarországon is visszaválthatók, és újra hasznosíthatók lesznek a műanyag palackok. A rendszer Norvégia már 1902 óta létezik, a jövőben pedig elképzelhető, hogy akár otthon is beszkenelhetjük majd a visszaváltható palackok vonalkodját, mielőtt az okos hulladékgyűjtőbe dobnánk őket. De nem csak újabb palackok, hanem víznyelő aknák, szikkasztó blokkok, vagy akár bicikli utak is készülhetnek újra hasznosított műanyagból, sőt, Németországban például már egyes szennyvíz, gáz, illetve vízzel vezető csöveket is visszaváltanak. A műanyag újrahasznosításának lehetőségei szinte korlátlanok. A műanyag csőrendszerek terén világ első Wavin, a műanyag csőgyártó és forgalmazó globális cégcsoport például részt vett a világ legelső, teljes mértékben újrahasznosított műanyagból készült útjának a tervezésében, amely az útépítésben hagyományosan használt aszfaltot az óceánból összegyűjtött, újrahasznosított műanyaggal helyettesíteni. No de ki találta ki a visszaváltási rendszert, és egyáltalán hol állunk mi európai, illetve világviszonylatban? Az újrahasznosítható csomagolások betéti rendszerben történő visszavételek kezdetleges formában 1902-ben megvalósult már Norvégiában. Európa a kötelező visszaváltási rendszerek éllovasa, de az USA egyes államaiban, így Kaliforniában vagy New York államban, illetve Ausztráliában is létezik visszaváltási rendszer, Ázsiában pedig Dél-Korea az újrahasznosítás úttörője. Ami a közvetlen szomszédainkat illeti, Horvátország 2006-ban, Szlovákia 2022-ben, Románia pedig tavaly novemberben vezette be a kötelező visszaváltás és újrahasznosítás rendszerét.
Hírek a tudomány világából.
Folytassuk a másik témánkkal, vajon felülnénk-e egy vonatra, amely 1000 km per óra sebességgel száguld, ha tudjuk azt, hogy még egy utasszállító repülőgép sem halad ennyivel. Nos, a kínai vákumvonat 1000 kilométeres sebességgel száguld majd, állítják a kínai tudósok, akik szerint a saját fejlesztésű C-Flight vákumcsöves mágnes vasútjuk a prototípus tesztelése során sebességi világrekordot állított fel. A mindössze 2 kilométer hosszú vákumcsőben a Supra vezető mágnes vasút eddigi legnagyobb sebességét érte el, több mint 623 km/h. A cél az óránként 1000 kilométeres sebesség, ami lényegesen gyorsabb, mint egy utasszállító repülőgép sebessége. A Hyperloop, azaz a vákumcsöves mágnes vasút ötlete látszólag pofon egyszerű, vegyük az 1800-as évek vákumcsöves üzenetküldő rendszereit, nagyítsuk fel őket, pumpáljuk ki belőle az összes levegőt, és mágneses erővel utaztassuk a vonatokat a csőben. A maglev, vagyis mágneses lebegtetés technológiája kiküszöböli a síneket elhasználó súrlódást, a vákumcső pedig csökkenti a légellenállást. Továbbá az egész utazás szupergyors, hangtalan és környezetbarát. Ugyanakkor óriási hátrányuk, hogy a szükséges infrastruktúrát már most is borzasztó drága megépíteni és üzembe helyezni. Például több száz kilométernyi tökéletesen légmentes csőre lenne szükség, amelyet egész nap folyamatosan szívnának a vákumszivattyúk, illetve biztonsági aggályok is felmerülnek. Ennek ellenére Kínában gőzerővel folyik a Hyperloopok fejlesztése, túl vannak tehát a 2 kilométer hosszúságú vákumcső megépítésén, és elérték a 623 km/h sebességet. A második fázisban a pályát 30-szorosára, 60 kilométerre hosszabbítják meg, ami lehetővé teszi, hogy a vonatot óránként 1000 kilométeres célsebességgel teszteljék, ami tehát jóval gyorsabb lenne, mint egy utasszállító repülőgép sebessége. Haladunk az okos kukák és a vákumcsőben való vonatozás felé, ezekkel a témákkal foglalkoztunk az elmúlt percekben, a következőkben az mRNA-s alapú rákellenes vakcináról és a mikroműanyagokról lesz szó.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Először próbálták ki embereken az mRNA-s alapú rákellenes vakcinát, és vajon tényleg kell-e aggódnunk a mikroműanyagok miatt, ezekkel a témákkal folytatjuk a HVG alapján. Ami az mRNA-st illeti, az elmúlt években a COVID kapcsán rengeteget hallhattunk róla, hiszen mRNA-s alapúak voltak a COVID elleni vakcinák. A hírvivő mRNA-s vagy RNA-s, így is helyes, egyszálú ribonukleinsav, amely az örökletes genetikai információt közvetíti a sejtek információi tároló DNS molekulából a fehérje szintézis helyszínére, a riboszómákhoz. Egy brit klinikai vizsgálat során most az új mRNA-s kezelést számos rákos megbetegedés leküzdésében vizsgálják, illetve tesztelik. A nyugat-londoni Hammersmith kórházban egy forradalmian új mRNA-s terápiára alapuló rákkezelést alkalmaztak a betegeknél. A kísérlet célja megállapítani, hogy mennyire biztonságos és hatékony a módszer a melanoma, a tüdőrák és más szolíd tumorok kezelésében. Az új kezelés a hírvivő RNS vagy mRNS néven ismert genetikai anyagot használja, és úgy működik, hogy a daganatokból származó közös márkereket juttatja el a beteg immunrendszeréhez. A cél az, hogy az immunrendszer felismerje az ezeket a márkereket kifejező rákos sejteket, és felvegye velük a harcot. Az új kísérlet segíthet a kevésbé káros és célzottabb új rákellenes terápiák kifejlesztésében, de évekbe telhet, mire a betegek számára elérhetővé válik. Az elmúlt időszakban ugyanakkor világszerte több rák elleni vakcina is a klinikai vizsgálatok fázisába lépett. Ezek két kategóriába sorolhatók, egyfelől olyanokra, ahol konkrétan az illető tumorjából kinyert, a beteg saját genetikai anyagával dolgoznak személyre szabottan, valamint az imént említett mRNA-s alapú terápiákra, ahol előre elkészített, kifejezetten bizonyos rák típusokra tervezett genetikai anyagot használnak. Az Egyesült Királyságban egyébként majdnem minden második embernél diagnosztizálnak rákot élete során.
A tudomány mai állása.
Mai utolsó témánk a mikroműanyagok kérdése. Vajon kell-e aggódnunk a mikroműanyagok miatt? A Cardiff Egyetem kutatói vizsgálták a mikroműanyagok rákkeltő és egyéb az emberi szervezetre káros hatásait, írja a HVG. Mindenek előtt jó, ha tudjuk, hogy mikroműanyagnak nevezzük az 5 mm-nél kisebb szintetikus polimereket, melyek a világszintű túltermelés melléktermékei, és csak nem mindenhol megjelentek már a világon, igen, az óceánokban is. Egy közelmúltban végzett kutatásban fehérjéket vizsgáltak, és a mintavételezett fehérje típusok 90%-ában találtak mikroműanyagot, míg egy másik tanulmány zöldségekben és gyümölcsökben mutatta ki a jelenlétüket, írja The Guardian. Két egyértelmű módon árthatnak az emberi szervezetre ezek az apró részecskék, vagy azáltal, hogy kémiailag megzavarják a szervezet normál működését, vagy ha nagy mennyiségben halmozódnak fel, elzárhatják a keringési, a légző vagy az emésztő rendszerünket is. Aggodalomra adhat okot a megnövekedett rákkockázat is, de nem világos, hogy mennyire kell aggódnunk ezzel kapcsolatban. A Cardiff Egyetem kutatói ugyanis arról számoltak be, hogy mind a laboratóriumi vizsgálatokon, mind az élő szervezeteken végzett vizsgálatok során azt találták, növeli a rákos megbetegedések kockázatát a mikro- és nanoműanyagok jelenléte a szervezetben, viszont érdemes figyelembe venni, hogy ezekben a vizsgálatokban sokkal magasabb volt a mikroműanyag koncentrációja, mint ami átlagosan előfordul a véráramban. Ennyi fért mai magazinunkba. Strasser Andrea köszöni a figyelmet. Egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt találkozhatunk. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.